Istennek igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található az előbb felolvasott bibliai rész egészében, a Kolossé levél 4. részének záró szakaszában, és most hozzáolvasom a 4. rész 2. és 3. versét, amit tiszteletünk jeléül fennállva hallgassunk meg. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt fogoly is vagyok. Ez Isten beszéde, az örökkévaló Isten tegye áldottá, és gyümölcstermővé igéjét, ami szívünkben, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Istennek kiskuhalasi népe! A mai szakaszunk Pál apostolnak a Kolossébeli gyülekezethez írt levelének a zárszava. Érdekes és tanulságos részeket árul el Pál és munkatársai életéről és szolgálatáról. Pál soha nem látogatta meg ezt a gyülekezetet, nem is ő alapította. Az egész levél tulajdonképpen egy csodálatos hitvallás Krisztus személyéről. Azonban, ha végigolvassuk a levelet, akkor nem csak egy bizonyságtételt hallhatunk, hanem beletekinthetünk Pál jól szervezett missziójába. Pál nem egy magányos, aszkéta prédikátor volt úgy, ahogyan talán elképzeljük, amilyen érzéseink vannak róla, amikor olvassuk a leveleit. Hiszen missziói útja során kísérőkkel utazott, és kapcsolatai kezdték behálózni az egész Közel-Keletet. Palesztinától Kis-Ázsián át egészen Európa határvidékéig eljutott az ő missziója, és kapcsolatokat épített ki mindenütt. Nem csak gyülekezeteket épített, hanem barátokat szerzett, hogy Isten országát terjeszthesse, hirdethesse. Levél végén, ami a mai napi ige szakaszunk, felsorolja a munkatársait, mint egy kiemelve őket az ismeretlenség homályából. Tükhikoszról ezt olvasunk, hogy ő a diakónus, a szeretett testvér és hű szolgatás. Valószínű, hogy ő volt a kézbesítője a kolosséi és az efézusi leveleknek. Szintén ő volt az, aki Pált elkísérte a jeruzsálemi útján, amikor az összegyűlt adományokat vitték a jeruzsálemi szegényeknek. Onézimus, a kísérő, a hű és szeretett testvér, így olvastuk. Ő a kolosséi gyülekezetből való. Ők ketten majd, Tükhikosz és Onézimus fognak beszámolni a kolosséi gyülekezetnek szolgálatuk eredményéről. A következő személy, akiről olvasunk, Arisztarkosz. Ő egy tesszalonikai származású segítő, aki Pál munkatársa volt 3. missziói útján, és jelenleg fogolytárs Pállal együtt bebörtönözve Rómában az evangélium hirdetése miatt. Következő személy Márk. Ő is segítőként van megjegyezve, és kiderül, hogy Barnabás unoka testvére. És Barnabással együtt kísérte Pált első missziói útján. Később Márk elhagyta őket ismeretlen okokból. Már később újra csatlakozni akar Pál kíséretéhez, de az apostol nem engedi. Barnabás ezért elhagyja Pált, és a későbbiekben elhagyja Pált, és Barnabással együtt hirdetik az igét. Pál a későbbiekben megbékül Márkkal, és mint egy védenceként, most éppen a kolosséi gyülekezet gondjaira bízza őt egy időre. Azt is tudjuk még Márkról, hogy egy ideig Péter apostol munkatársa is volt, és a hagyomány szerint ő a szerzője Márk evangéliumának. Olvasunk egy Jézus nevű zsidó megtértről is, akinek van római neve, Justus. Pál megemlíti, hogy csak ők hárman, mármint Márk, Barnabás és Justus, vannak a csapatból, akik zsidó származásúak az Isten országa hirdetésében. Egy kiemelt személyről is hallunk, Epafrászról. Különös figyelmet szentel neki az apostol, talán nem véletlenül. Valószínű, hogy ő alapította ezt a kolosséi közösséget, akikért távol létében is sokat küzdött imádságban, hogy megmaradjanak Krisztus ismeretében. A laodiceai és a hierapoliszi új gyülekezetet kit is látogatta, és szintén gondozta ő. Pál kéri tőle, hogy levelét ezekben a közösségekben is olvassák fel. Aztán a köszöntésekben a végén előbukkan Lukács, a szeretett orvos, aki csak úgy mellesleg éppen Lukács evangéliumának a szerzője. Olvasunk Démászról, aki túlságosan ragaszkodott az élet dolgaihoz, és kilépett a társaságból, szeretett élni, mondanák ma. Találunk egy nimfa nemű hölgyet is, akinél házi csoport működik. Reméljük nem miatta szökött meg Démász. Csak kapkodjuk a fejünket, nem? Végül olvasunk Arkipposzról, akit a Filemonhoz írt levélben Pál katonatársának, bajtársának szólít. Lehet, hogy Arkipposz egy leszerelt katona, egy római katona, aki csatlakozott a kolossei gyülekezethez. Minden esetre valami megbecsült tisztséget hordozott, hiszen így ír róla, ezt mondja neki Pál a levél végén, legyen gondod, hogy betöltsd a szolgálatodat, amelyet átvettél az Úrban. Ez a bibliai beszámoló kis utalásokkal és megjegyzésekkel kiegészítve, azt gondolom önmagában is tanulságos képet fest arról, hogy Pál és munkatársai hogyan éltek, kinek mi volt a szerepe, milyen szolgálatban voltak, ki volt a diakónus, ki volt segítő, ki volt kísérő, ki volt evangélista, ki volt gyülekezeti vezető, és jó kapcsolatban voltak, figyelmeztették egymást fontos dolgokra, üdvözölték egymást sok szeretettel. Úgy lehet látni, hogy egy valóban élő és vidám hálózatról, baráti körről van szó. Ezért is adtam a címet a mai prédikációmnak, hogy Jézus társasága. Úgyhogy katolikus testvérek, tudják meg, hogy nem ők alapították ezt először, hanem maga Jézus. Divatos szó ez ma, hogy networking. Mit jelent az, hogy networking? Ugye ez az angol szó azt jelenti, hogy kapcsolatépítés. Isten országa és annak szolgálata, az evangélium hirdetése kapcsolatokra épül, amit ápolni kell és fenntartani. Gondolkodjunk el most egy pillanatra, hogy milyen kapcsolataid vannak ebben a gyülekezetben. Sorolt fel magadban. Barátság, imaközösség, vagy segítő kapcsolat. Talán neked is van védenced, mint ahogy Pálnak volt Márk. Vagy szolgálattévő társad. Úgy gondolom, hogy a mai igénk erre biztat bennünket, hogy legyünk része ennek a networknek, legyünk tagjai Krisztus társaságának. Pál apostol a tesszalonikai gyülekezethez írt levelében bíztatja erre azt a közösséget. Intünk és buzdítunk, és kérve kérünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Persze igaz a mondás, együtt lenni a szentekkel a mennyben, az dicsőség lesz. Együtt élni a szentekkel idelent, az egy másik történet. Nem könnyű, de én azt gondolom, hogy a Pálnak és munkatársainak sikerült, akkor nekünk is sikerülhet egy ilyen élő kapcsolatot kiépíteni egymás között az evangélium ügye érdekében. A második üzenet, ami szólt hozzám ebből az igéből, az így szól. Ha azt gondolod, hogy te már mindent tudsz a hitről, Istenről, a törvényről, a názáreti Jézusról, és még a Szentlélekről is vannak tapasztalataid, egyet gondolj meg. Ki tudja persze, lehet, hogy jogosan érzed, hogy már mindent tudsz, mert talán lelkészeid nem túl sok újat mondtak mostanában. De vajon tényleg annyira ismered Krisztust, hogy felvállalnád a letöltendő fegyházat? Utaznál messze távol a családodtól az evangélium ügyéért? És idegenek segítségét kellene elfogadnod nehéz helyzetekben, vagy betegeskedés alkalmával? Vállalnád, hogy néha nincs pénzed, vállalnád, hogy mások megvetnek és kigúnyolnak? Ez az, ami megérintett engem, hogy mennyire szeretnie kellett Pál munkatársainak Krisztust, hogy mindazt, amiről olvastunk, vállalják Isten országáért. Voltak persze, akik időlegesen, mint ahogy olvastuk Márkról, kiléptek, és elmentek egy időre, és újra csatlakoztak a közösséghez, és újra szolgáltak az Úrért. De voltak olyanok is, akik kiléptek a szolgálatból, talán végleg, mert nem tudunk róluk, mint például Démász. Hadd mondjak el egy történetet, hogy milyen szituáció, mihez hasonló szituációkba került Pál apostol és munkatársai sokszor a szolgálatuk folyamán. Két barát együtt vadászott, és ahogy járták az erdőt, egyikük rémülten felkiáltott. Erre a másik felkapta a fejét, és meglátta, hogy egy hatalmas grizzly medve felágaskodva vicsorog rájuk. Közben barátja felvette a nyúlcipőt, és elkezdett rohanni. A másik rákiáltott: ne fuss! Egy medve elől nem lehet elfutni. Erre a másik: tudom én is, nem is akarok elfutni, elég, ha nálad gyorsabb vagyok. Hát ez a vadász nem mert kockázatot vállalni a barátjáért. Olvasva a Pál munkatársairól, mindig elcsodálkozom, hogy tudták ezt vállalni, hiszen ők is kerültek olyan helyzetbe, hogy a nagy részük el kellett volna, hogy meneküljön Páltól, hiszen életveszélybe kerültek. Bolondnak nézték őket sokan. Édes Árpád lelkész kollégámtól hallottam ezt a viccet, hogy három dolog kell, hogy a jó evangéliumi evangélizátort jellemezze. Az egyik legyen a bátorság, másik, hogy legyen biblikus, a harmadik, hogy bolond. Hát igen, a jó evangélizátort ez jellemzi, legyen biblikus, bátor és bolond. De ne bolond, de úgy általánosságban, hanem legyen bolond, vagyis legyen bolond Isten országáért. Persze lehet, hogy van, akik azt mondanák a bolond helyett, hogy buta. Én azt gondolom, hogy Pál és munkatársai nem voltak buták, hanem egy csodálatos közösséget építettek, és csodálatos hálózatot építettek ki maguk között. Krisztus szeretete ennyire megfogta őket. Krisztus szeretete. Hát gondolkodjunk el, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak, hogy Krisztusban lenni, Krisztussal élni, az elrejtettség Krisztussal, Krisztus szeretete. Nem tudom, hogy ők hogy élték meg, és nem tudjuk, hogy mi volt a személyes hitvallásuk. Hát Pál apostol hitvallását ismerjük. Tulajdonképpen az egész Kolossai levél, ha végigolvasod, egy nagy hitvallás Krisztusról, egy nagy bizonyságtétel, hogy Pálnak személyesen mit jelentett a Krisztus hite. Tulajdonképpen ezért is mondják a római levél mellett a Kolossai levelet egyik legfontosabb levélnek. Gondolkodjunk el ezen is. És végül a harmadik dolog, ami szólt hozzám, azt is hadd kezdjem egy történettel. Van egy mondás: iktasd ki a vezetőedzőt, és a foci csapat bukdácsol. Vágd el a benzinvezetéket, és az autó nem indul. Húzd ki az elektronikai eszközt a konnektorból, és működésképtelen lesz. Mindegy, hogy vezetésről, irányításról, energiaforrásról, vagy éppen az életről van szó, a kapcsolatok életbe vágóak. Ugye iktasd ki a vezetőt és a foci csapat bukdácsol. Azt gondolom, hogy Jézus tanítványai az egyetlen csapat, ami nem esik szét és nem esett szét, amikor a mestert elveszítették. Hiszen, hogyha túl dramatizálom egy kicsit, leegyszerűsítem a dolgokat, akkor azt lehetne mondani, hogy mesterüket, Krisztust kivégezték. A pogányok apostolát, Pált bebörtönözték. Hát akkor hova tovább? Mire ez a nagy fölhajtás? Mire ez a nagy networking, Palesztina, Kis-Ázsia, meg Európa? Jézus ismerete. A Krisztussal való élet a hívő ember lelki fejlődésének legmagasabb szintje. Ez Krisztus nélkül nem ment volna, Krisztus ismerete nélkül. Megvan-e bennünk ez az ismeret? Így ismerjük-e a Krisztust, hogy tudjuk őt ennyire szeretni, hogy érte bármit megtennénk? És azt gondolom, hogy a Kolossé levél egészét nézve ez egy fontos, hogy elgondolkodjunk, hogy Pál apostol miért hangsúlyozza ennyire azt, hogy Krisztusban, Krisztus által, Krisztus keresztje áldozata, és még sorolhatnánk, hogy mi minden szempontból beszél a gyülekezetnek Jézus szeretetéről. Hát az volt ugye Kolosséban a helyzet, hogy egyfajta vallási relativizmus ütötte fel a fejét. Sokan kezdték összemosni a keresztény hitet pogány vallási és filozófiai elemekkel. Ezt akkor úgy hívták, hogy gnózis, titkos tudás, titkos ismeret, beavatás tartozott hozzá, csak kevesek ismerhetik Krisztus titkát. Ezt akkor úgy hívták, hogy gnózis, ma sokféleképpen hívják, mert ma is van, testvérem. Te lehet, hogy éppen úgy ismered, mint ezoterika. Persze, hogyha nem úgy ismered, akkor könnyen megtalálhatod a hozzád legközelebb álló, tőled nem idegen nevét ennek a tudománynak. Na, ne gondoljuk, hogy itt valamiféle nagy vad pogányságról van szó. Ez annál sokkal tetszetősebb dolog. Sőt, bizonyos elemeiben tisztán keresztény jellegű. A kort inkább a tünetekről ismerhetett fel. Hiszen ez volt a baj a Pálnak, hogy azok, akik beléptek ebbe a gnózisba, ez a tévtanítás útján elindultak, és mindent kevertek az ő hitükkel, lehetne sorolni, hogy mi mindent értjük, miről van szó, azok az életében egy idő után jellemző lett a Krisztus személye körüli bizonytalanság. Nem tudták azt mondani, hogy Krisztus az én megváltom, Krisztus az én személyes megváltom, a vele való kapcsolat az én életem értelme, hanem elkezdtek agyalni rajta, hogy kicsoda ez a Krisztus. Valóban ő volt a legnagyobb rabbi. Vagy ő volt talán Buddha zsidó reinkarnációja. Vagy ki is ez a Krisztus? Hát mindenképpen egy nagy tanító volt, szépet mondott, megerősítette a törvényt. És Krisztus megerősítette a törvényt, akkor mi is érjünk törvény szerint. Tehát elment, kezdődött az agyalás, hogy kicsoda Krisztus. Ezért kellett Pál apostolnak egy bizonyságot tennie, hogy Krisztus nekem ez és ez. Meg tudod-e válaszolni? Tudsz-e bizonyságot tenni? És senki se kéri tőled, hogy olyan hosszabb, mint a Kolossai levél, de talán úgy, mint a Kósa Noémi múlt vasárnap, aki kiállt, és arra kértük őt, hogy olvasson fel egy református hitvallást. Erre a Kósa Noémi kiállt, és elmondta a saját hitét. Hogy én hiszek Istenben, mert. Szerintem azért jó bízni Jézusban, mert. Hát csodálatos volt, csak lestünk. Melyikük vállalna így kiállni és beszélni a saját hitéről. Nagyon fontos, hogy te mit válaszolsz, hogy ki számodra Krisztus, hogy te is bizonytalan vagy benne. Aztán tovább ment persze a gnózis, és elkezdte firtatni, hogy Krisztus valóban Isten volt-e, vagy csak Isten legjobb fia. Krisztus valóban szenvedette, vagy csak az ő szenvedése látszat volt, és még sorolhatnánk. És egy idő után tagadták Jézus istenségét, és tagadták még megváltóságát is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, amit Alfán Pali oly sokszor elmond, és én is már annyiszor elmondtam a diákoknak a gimnáziumban, C.S. Lewis hitét Jézusról. C.S. Lewis, ez az oxfordi tanár, irodalomtanár ezt mondta, hogy egy ijesztő lehetősége állunk szembe. Krisztus vagy az volt, akinek mondta magát az Isten fia, a megváltó, vagy pedig egy sarlatán. És azt mondta, hogy én meggyőződtem róla, hogy Jézus Krisztus az volt, akinek mondta magát, nem volt sarlatán, hanem benne Isten járt közöttünk, emberi testben. Isten járt közöttünk ezen az idegen megszállás alatt lévő bolygón. Jézus Isten, Krisztusban lenni azt jelenti, hogy Istennel vagy. És az Istennel élt élet, az teljesen más, mint azok a félelmek, amitől talán tarthattak volna ezek a kísérői munkatársai Pálnak. Pál tehát azt hangsúlyozza, hogy Krisztus mindenre elégséges, és Krisztus a hit legmagasabb foka. És csak most mondom el, és többet nem fogom ezt a veszőparipámat hangsúlyozni, én azt gondolom, hogy ne essünk abba a tévedésbe, hogy ha a hitünket, a Krisztusban való hitünket összezagyváljuk és keverjük mindenféle dologgal, akkor mi már a hit magasabb szintjén járunk, mert mi már más vallásokban és filozófiákban is meglátjuk az egyet, az ugyanazt, a világlelket, és mi már magasabb szinten vagyunk. Pál apostol azt mondja, hogy nincs más magasabb szint, csak Krisztus ismerete. Az a legmagasabb. Krisztus ilyen ismerete. Krisztusnak ez a szeretete. És az utolsó dolog, amit tulajdonképpen textusként olvastam föl, azt gondolom, hogy nagyon fontos. Pál ezért imádkozik. Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Isten nyissa meg az ige ajtaját. Ez is nem egy ilyen titkos dolog. Ez is nem egy ilyen olyan misztikus dolog, amit lehet, hogy csak kevesek számára értető. Hát ez az igazi keresztény gnózis, a Krisztus ismerete. És az, hogy Isten nyissa meg az ige ajtaját, nyissa meg az ő ismeretének titkait. Jaj, de jó lenne ezt megkapnunk, vágynunk erre. Én azt gondolom, hogy akkor gyorsan meg fogjuk tölteni ezt a templomot. És miért ne? Miért ne? Krisztusban létel, a Krisztusban lét titka, az egyben az élet erőidnek áradása. Tehát Krisztussal kapcsolatban vagy, biztos lehetsz benne, hogy az élet erői áradnak benned, és amiért Pál apostol ki tudta építeni ezt a kapcsolatrendszerét, az azt jelentette, hogy nem csak benne áradtak az élet erői, hanem elkezdtek kiáradni belőle és egymás között. Csodálatos lenne ezt megtapasztalni, és csodálatos is megtapasztalni. Te is próbáld ki, annyi szimpatikus ember van közöttünk, és tényleg beleremegünk néha, hogy miért nem vagyunk egymással barátságban? Hát ővel is lehetnék barátságban, vagy vele is. Hát miért nem vesszük fel a kapcsolatot, látogassuk meg egymást? Mi is így voltunk Erikával, és egy fiatal házaspár, kicsit idősebbek, mint mi, úgy döntöttük, hogy hát megpróbáljuk, hát legyenek már barátaink a gyülekezetből. És persze annyi telefon megelőzte ezt, hogy jaj, most nem érünk rá, mert a gyerekek, mert stb. Stb. És aztán mégis találkoztunk. És csodálatos találkozás lett belőle. És az élet erői áradtak közöttünk. Mert még tök természetesen a Bibliában, bocsánat ezért a kifejezésért, ahogy megbotránkozunk a testvérek, most átmentem épp a fiatalos stílusomba. Természetes módon nyitottuk ki a Bibliát, és beszélgettünk, és gyógyítgattuk egymás életét. És ezt látjuk, hogy Pál apostol itt köszönt embereket, figyelmeztet embereket, Márkot a gyülekezetre bízza, hogy gyógyítsátok meg az ő életét, legyen nálatok egy kicsit. Csodálatos dolog ez. a tanítványok, a hívők kapcsolata, szolgálata is az élet erőinek áradása lehet. Krisztus az élet erőinek forrása. Ennek vagyunk tanúi, és ennek voltunk tanúi, amikor Pál és munkatársaim viszonyát néztük és vizsgáltuk. Imádkozzatok egyúttal értünk is, mondja Pál. És imádkozzatok egyúttal értünk is, mondhatjuk gyülekezet vezetői és szolgái, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, hogy az élet erői áradjanak közöttünk, tőlünk hozzátok és tőletek vissza hozzánk, hogy egy csodálatos közösség, egy csodálatos network lehessünk. Úgy legyen. Amen. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te igédnek titka az olyan csodálatos dolog, hogy megnyitja előttünk még a unalmasnak látszó nemzetség táblázatokat és köszöntéseket és felsorolásokat. Urunk, találva érezzük magunkat, de köszönjük, hogy egybe bíztattál is bennünket. És csodálatos víziót, csodálatos látomást festettél elénk ebben az ige szakaszban. Szeretnénk, ha ennek a látomásnak részei legyünk. Szeretnénk ebben élni, és ezt megélni a Krisztus evangéliumáért, a Krisztus titkáért, a Krisztus szeretetéért, aki úgy szeretett bennünket, hogy olyan áldozatosan, ahogy mi nem tudjuk egymást szeretni, hogy mégis tudnánk, úgy, ahogy Pál apostol mellett kiálltak az ő társai. Úr Jézus, téged sokan elhagytak, amikor hirdetett a te igéidet, és azt mondták, hogy kemény beszéd ez, ki hallgathatná ezt. Kemény szolgálat ez, ki akar ebbe részt venni. Urunk, mi nem akarjuk ezt mondani neked. Azt kérjük, hogy jöjj, légy a mi segítségünkre, az élet erői által, amik áradhatnak közöttünk, hát a szent lelked erejében. Ezt kérjük, építs meg bennünket. Szeretnénk, hogy lehessünk egymásnak barátai, szolgatársai, egymás védencei, egymás segítői. Urunk, építs meg minket. Ezt kérjük tőled, erre vágyunk. És Urunk, építs meg, és légy azokkal, akik gyászolnak. Légy azokkal, akik magányosok, és úgy érzik, hogy az ő életük soha nem fog megépülni, hanem végletesen romokba hever. Bíztasd őket, ők is megérezhessék a te életet adó erőidet. Légy, Urunk, magyar népünkkel és egyházunkkal. Könyörülj rajtunk, ne a mi nagy hitünkért, mert abban azzal nem dicsekedhetünk, hanem Krisztusért, az egyetlen egyért, a mindenre elégségesért, szívünk szeretetéért, ahogy szeretjük őt, mert azért tudjuk szeretni őt, mert ő szeretett bennünket előbb. Hallgass meg bennünket, könyörülj rajtunk. Amen. Rövid csendben saját imádságunkat vigyük az Úr elé.